Drága atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy egy új napot adtál. De egy új nap nélküled semmit nem jelent, úgyhogy te vagy a mi örömünk ma. Megkérünk szépen, hogy mert tudjuk, hogy itt vagy ebben a teremben. És így megkérünk, hogy gyere be a szívünkbe. És ha ezt kérjük, akkor tudjuk, hogy a mi vágyunk annyira kevés. És a te vágyad ugyanerre annyira nagy. Ez volt a célod, amielőtt még megteremtettél volna. Erre vágytál azóta. És most itt vagy. Itt van egy lehetőség. Úgyhogy kérlek, nyisd ki a szívünket. Hálát adunk neked. Köszönjük azt, hogy most itt vagy, hogy tanítsál. És köszönjük ezt neked Krisztusban. Nagyon örvendek, hogy még egyszer egy lehetőségünk van, hogy együtt legyünk, együtt tanulmányozzunk. És az utolsó órára nem is tudtam, hogy mit válasszak. János kérdezte, hogy már tudod, hogy miről fogok beszélni, és mondtam, hogy hát nem, az egész még nincs, még nem tiszta, hogy miről fogok beszélni. De azért favorizáltam egy bizonyos témát, és mert ez nagyon, nagyon a szívemben van. És én mindig csak arról tudok beszélni, ami az én szívemben van. Másról nem nagyon szeretek beszélni, hogyha meghívtok, hogy beszéljek akármiről, ami nincs a szívemben, akkor sajnos lehet, hogy azt fogom mondani, hát azt nem tudom megtenni. Mert mindig csak arról szeretek beszélni, amire az Úr mozgat, hogy beszél. Na, a címe a mai tanulmányunknak az érinti azt is, amit aztán ezután fogjuk tapasztalni a keresztséget. És mi, ahogy már mondtuk a napokban, hogy mi mindig úgy csináljuk, hogyha valakit megkeresztelünk, akkor nem csak megkereszteljük, hanem ahogy a Biblia tanítsa, elkezdtük gyakorolni, hogy a kezünket rátesszük, és imádkozunk érte, hogy kapja meg a Szentlélek keresztségét. És egyik része ennek az, hogy megkapjuk a Szentlélek ajándékait. Gaben des Geistes, ez így mondjátok, ajándékait. Na ez egy nagyon, nagyon fontos téma, mert a Biblia felmutassa, és át fogunk menni ezeken a verseken, és meg fogjuk látni, hogy miért olyan annyira fontos Istennek, hogy a Szentlélek ajándékait megkapjuk. Annélkül erőtelen keresztények vagyunk. Annélkül nem tapasztaltuk meg az Isten országát. A prófétaság lelkéről szeretnénk beszélni. Így mondjátok, ugye, the spirit of prophecy, a prófétaság lelke. Na, gondolom, mi, mint adventisták, vagy adventista hátsó térből származó emberek, hát egy bizonyos kép van előttünk, amikor ezt halljuk mindig. Prófétaság lelke. Hát remélem, hogy ez a tanulmány által egy kicsit más képet, más nézetet fogunk kapni erről a kijelentésről, a prófétaság lelke. De amielőtt elkezdem, szeretnék egy pár gondolatot átadni nektek. Amikor Istenről beszélünk, mi a legnagyobb erő az egész világűrben? Mi a legnagyobb erő? Főleg amikor Istenre gondolunk. Isten a legnagyobb erő. De mi a legnagyobb ereje?
Szeretet.
Szeretet. Okay. Szeretet, lelke.
Szava.
Köszönöm, János, a szava. Minden, azt tanuljuk a Bibliából, hogy minden a szava által jött létre. Minden a szava által teremtődött. És ez egy csodálatos gondolat, hogy valaki csak szól egy szót, és minden energia, minden erő, ami azelőtt nem volt ott, megjelenik és kezdi azt formálni, kezdi azt alakítani, amit a szó mond. Na de még csodálatosabb lesz az, ez a gondolat akkor, amikor belegondolunk, hogy ez a szó, ahogy mondja Pál apostol, nem kell lehozzuk a mennyből, nem kell felhozzuk a földből, Krisztusra utal, hanem azt mondja, mit mond az ige, hogy a közel van hozzád ez a szó, a szájadban van. Ez egy csodálatos dolog. Itt van, hogy, és itt van a rendelkezésünkre, hogy használjuk. De milyen keveset tudunk erről? Milyen keveset tapasztaltunk ebből? Hát hagyd, hogy tanuljunk egy kicsit többet ebből. Az ő szava által mindent teremtett. Ezt a Biblia tisztán mondja. Szeretnék egy verset, ige verset a Zsoltárokban olvasni veletek. Zsoltárok 33. Egy nagyon ismerős igehely. 33. És itt két verset szeretnék olvasni veletek. A 6. és a 9. verset. Azt mondja itt, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. A 9. versben azt mondja, mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Így működik az Isten szava. Így történik mindig, amikor Isten szól. Ebből tisztán láthassuk, hogyha valamit olvasunk az Isten szavában, és Isten szólta azt a szót, és tudjuk, hogy az egész Isten szava. Isten szava. Lehet, hogy így még nem láttátok, de mindig, amikor Isten szavát a szájnál vesszük, akkor ezt a teremtő szót ejtsük ki. Csak a bajunk az, hogy nem hiszünk. Amikor kiejtjük, amikor beszélünk róla. Nagyon kevesek ütünk. És ezért nem tapasztaljuk annyira, mint például, hogyha beletekintek mindig, hogyha nézem az apostolok életüket, vagy nézem, visszatekintek most, nem olyan rég, az úttörők életükben. Egy dolgot látok mindig az ők életükben, hogy egy különleges dolog, hogy Isten szavát mindig úgy fogadták el, ahogy ott áll. És ez nagyon fontos, hogy egyszerűen, amit olvasunk, olvassuk el, és higgyük 100%-osan, hogy ez így van. Ez a hit. Hogy bízzál Isten szavában 100%-osan. Ez azt jelenti, hogy higgyünk. Tehát Isten szava teremt mindent. Na most tud ez egy teória maradni az eszünkben? Vagy igazságá tud válni? Mint például Jézus beszélt erről János 6-ban. Szeretném ezt elolvasni veletek. János, 6. fejezet. És itt van egy vers, amelyiket nagyon-nagyon sokszor egy rossz felfogással magyarázza el az ember. Azt mondja itt a 6. fejezetben, 63. versben, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semminek. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Na sokan, van egy barátom, aki azt mondta nekem, hogy hát igen, de ezt nem kell így értsed. Ezt úgy kell értsük, hogy az ő szavai, mint hogy olvassuk, gondolkodunk rajta, bejönnek a mi észünkbe, és ottan forgassuk és gondolkodunk rajta, és így az ő szavai léleké válnak, nem tényleg. De így üvett Hagenenzene.
Átvitt értelemben. Átvitt értelemben.
Oké, ezt még nem is van.
Abstrakció.
Tehát értitek. Nem egy igazság, amit úgy elfogadhatunk, ahogy ott áll, hanem ezt így át kell valahogy alkutsuk, valahogy át kell építsük, amíg oda jutunk, hogy semmi nem marad belőle. Sajnos. De én azt hiszem, hogy Jézus itt azt akarta mondani, hogy a szavakat, amelyeket hallotok, azok tényleg élet és lélek. Ez azt jelenti, hogy minden szó Isten szavából, Isten szájából kijön. Az maga az ő élete és az ő lelke. És ezért, amikor az ő szava bennünk van, tudjuk, hogy ki az ige.
Krisztus.
Krisztus az ige, a szó, Isten szava. Ő az, aki emberi húsban, emberi testben megjelent, Isten szava, a Teremtő. És itt van közöttünk. Sőt, bennünk van. Ezt nemrég az Úr az eszembe tette, a fejembe tette, hogy a, tulajdonképpen az az Úr, aki bennünk van, a szívünkben van, a szájunkban van, az senki más, mint a Teremtő maga. Maga a Teremtő. Hát akkor hogy, hogyha ő beszél, hogyha azt mondom, hogy én meghaltam, és Krisztus él, akkor természetes az, hogy ő beszél, és nem én. De hogyha ő beszél, akkor hogy tud hazudni? Hogy tud más lenni, mint igazság? És hogy tud más lenni, mint Teremtő szó, amit kiszólunk? Én azt hiszem, testvérek, hogy ott állunk, az ajtó előtt állunk, és nem mondjam így, hogy az ajtó előtt állunk. Az ajtó előtt állunk tapasztalat szerint. De igazság szerint mi már beléptünk a szobába. Mindenki az közöttünk, aki elfogadta Krisztust. És ő Krisztusban van hit által. Belépett Isten országába. Ahol Istennek ereje mindenütt körülöttünk van. Sőt, mondjak még többen. A pünköst óta az Isten országa, és ezt hányszor mondtuk, Isten országa lejött a földre, körülöttünk van. És mindenki, ahogy Ellen White mondja, mindenki, aki ezt a légkört beszívja, belélegzi, az belélegezte Istent Krisztusban. Hát adja az Úr, hogy mindjártnak ez igazság legyen, hogy mindjártnak ez egy igaz tapasztalattá váljon. Vissza szeretnék menni az Ótestamentumba veletek, egy szakasza itten 4. Mózesben, mert itten egy nagyon érdekes dolgot találunk. 4 Mózes, 11. fejezet. Itt elolvasunk egy pár verset, 25. verstől kezdve. Akkor leszáll az Úr felhőben, és szólna néki, és elszakaszta abból a lélekből, amely vala ő benne, Mózesben, és adá a 70 vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtok, a lélek, menten profétálának, de nem többé. 2 férfi azonban elmaradt vala a táborban. Egyiknek neve Eldád, a másiknak neve Médád. És ezeken is megnyugodott vala a lélek, mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek vala el a sátorhoz, és mégis profétálának a táborban. Na most mi történt itten? Ez a két fiatal ember, Eldad és Médad. Nem mentek ki arra bizonyos helyre, oda a sátorhoz, ahova kihívta Isten őket. Ottan rá akarta tenni az ő lelkét rájuk, hogy profitáljanak. És nem tudom, hogy ez a kis történet, hogy ezt ismeritek-e. Hogy ottan Izrael nagy problémát okozott, mert azt mondták, hogy most kijöttünk ide a pusztába, hogy itten meghaljunk. Nincs hús, ott Egyiptomban annyit kaptunk, amennyit akartunk. És Mózes oda ment Isten, és azt mondja, hogy hát hogy tetted ezt a nagy súlyt rám? Hogy én az ő szülei vagyok? Hogy én a karomban vigyem Izraelt? Azt mondja, akkor a súly, hogy nem bírom. És akkor az Úr azt mondta neki, hogy jól van, akkor hozzál össze 70 vént. Azok, akik Istenfélőek. és én a lelkemet rájuk teszem, hogy ők veled együtt bírják ezt a népet, hogy ne kelljen, te egyedül bírjad. És így történt az, hogy kimentek a 70-en, de kettő a táborban maradt. És rájuk jött a lélek, 1. Korintus 14, és itt az első verset olvassuk. Mert itt azt mondja, nézzük csak, hogy a magyar fordítás jól adja vissza. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy mind az egész lélek ajándékait kívánjátok, de a legerősebben kívánjátok a prófétaság lelkét, hogy prófétáljatok. Ez nagyon érdekes. Miért mondja ezt? Miért? Miért akarja, hogy mindezt mindnyájan a prófétaság lelkét akarjuk? Miért ez olyan fontos? És mit jelent az, hogy kívánjuk? Emlékeztek még, hogy hol olvassuk ezt a szót? Kívánjad. Az a negatívumban van téve másik helyet, az Ótestamentumban. Azt mondja, hogy
ez parancsolatban.
Aha, ne kívánj. Hát hogy mondja akkor Isten nekünk azt hittem, hogy kívánjunk, hogy azt mondja a másik helyet, hogy még a törvénybe is beleteszi, és begyökeresztet is, azt mondja, hogy ne kívánj. És itten azt mondja Pál apostol, hogy kívánj. Érdekes dolog. Hát ez egy kivétel. Tiszta, hogy ez itten, úgy tudnánk kiállítani, hogy itten az Úr megbocsátja, hogyha kívánja. Sőt, az ő szava. Ő mondja neked, ő tanácsolja neked, hogy kívánd! Ez egy parancsolat neked. Azt mondja, hogy kívánd a lélek ajándékait. És igen, én kívánom. Nem tudom, hogy ez a szó jól visszaadja, már az érzésem a magyar szavaknak ugye lassan úgy elszürkült, hogy elment, de németül azt mondja, begért. Begért, az egy olyan, hogy égsz belől, égsz, kívánod, akarod, tiszta szívből, tiszta lélekből, nem tudsz annélkül lenni. Na Pál apostol azt mondja, hogy így kívánjátok a lélek ajándékai. És megmondja később, hogy miért így van, hogy miért annyira fontos nekünk, hogy mi kívánunk kell annyira, hogy nem tudunk annélkül lenni, hogy nem enged el ez a gondolat, addig, amíg megkapjuk. Hála, de azt mondja, hogy de még jobban, és a legerősebben a prófétaság lelkét. Amikor megértettem, hogy miért. Hallottam sokszor. Én mindig nagyon-nagyon szerettem ezt a prófétai képet. Úgy tetszett, amikor olvastam az Ótestamentumban, amikor keresztény lettem, olvastam az Ótestamentumban, hogy Mózes bement a sátorba, ahol Istennel találkozott. És azt mondja a Biblia, hogy ő egyedül ment ki abba a sátorba. Az egész Izrael ott maradt a táborban, és mindenki félt, amikor Isten jött a felhő oszlopban. És lejött a sátorra, és mindenki reszketett. Mert nem ismerték Isten. De itt van Mózes. Mózes megy nyugodtan a sátorba. Bemegyen, becsukja az ajtót. És azt mondja a Biblia, hogy beszél Istennel, mint egy ember beszél a barátjával. Szemtől szembe. Hogyha ez azt jelenti, hogy prófita vagyok, akkor én is prófita akarok lenni. Értsük most, hogy Pál apostol miért mondja, hogy prófiták legyünk, hogy Istennek a kívánsága az, hogy Mózes mi mondta, és ez volt az imádsága, és azt mondja, hogy adja az Úr, hogy mind proféták legyenek Izraelben. Ez egész. Mert sokszor úgy tekintünk egy prófétára, hogy egy proféta, tudjátok, eleinte ezt nem értettem, hogy ez a proféta én gondol.
Alapjába véve,
ez egy prófétának feladata, hogy beszéljen Istennel. Én azt hittem, hogy olyan langweilig,
unalmas.
Olyan unalmasnak tűnt a proféták, és mondják ott Izraelnek, hogy milyen sok rossz dolgokat csinálnak, és így tovább. Ez olyan unalmas volt nekem. Addig, amíg felfogtam, hogy mit jelent az, hogy egy proféta legyél. Proféta legyél azt jelenti, hogy Istennel beszélsz. Nem az elsősorban a proféta feladata, hogy előre mondja, hogy mi jön a jövőben. Ez egy kis része annak, hogy Isten megmondja, hogy ne mondd meg Izraelnek, hogy mi lesz aztán, és ezáltal ugye Izrael mindig, amikor betöltődött az, amit előre mondott a proféta, Izrael tudta, ez egy igaz proféta, és az Úrnak a profétája, úgyhogy inkább hallgassunk arra, amit mond. Mert úgy látszik, hogy tényleg Isten beszél hozzá, mert minden, amit mond, az beteljesedik. Na ez egy, csak egyik része, de a másik része, a legnagyobb része az, amikor Mózes mindig ment az Úrhoz, fel a Sínai hegyre, be a sátorba, és mindig együtt volt vele, és beszélgetett vele. Leült Istennel együtt, és beszélt. Beszélt vele, azt mondja Isten egy másik helyet Mózesről, hogy azt mondja, hogy ugyanebben a szakaszban, azt mondja, hogy hogy mertek ti fellázadni Mózes ellen? Ő az én szolgám, akivel én beszélek szemtől szembe. Jaj, hogyha Isten ezt mondaná rólad. Ő az, és néven hívna. És azt mondaná, ő az én szolgám, akivel beszélek. Az új testamentumi nyelven azt mondaná, ő az én gyermekem. Ő az én fiam, ő az én leányom. Akivel tudok beszélni, mert a többietek mind féltek tőlem. És ezért kell én egy emberen keresztül beszéljek. Tragikus dolog, hogy mindig csak egy vagy kettő volt ott, aki Istennek a profétája volt. De azt mondja itt Pál apostol, hogy kívánjuk, ezért kívánjuk. Mert mindig, amikor megkapod a Szentlélek ajándékát, észreveszitek, hogy mindig akkor te megérinted Istennek az erejét. És Istennek az ereje mi? Istennek a dicsőséges az ereje mi? Hát az ő lelke. És az ő lelke mi? Hát ő maga. Hát akkor kit érintesz meg, hogyha megkapod a Szentlélek ajándékát? A Szent Lelket, Isten magát. Ez egy csodálatos dolog. Vannak olyanok, és én ezt meg kellett tanuljam, hogy akceptáljam, hogy fogadjam el, hogy vannak olyanok, akiket ezt nem érdekli. Pont. Volt egy tapasztalatom egyszer, amikor tartottunk Németországban egy ilyen találkát, és egyszer bejön egy orosz testvér. Nem ismertem azelőtt, de bemutatkozott, és jött az aktatáskájával, és leült, és azt mondja, hogy te miről beszéltek. És mondom, hát itt hitáltali megigazolásról beszélünk. Krisztusban mindent megkaptunk. Igen. Beszéltek-e a hetedik állatról? Mondom, miről? Hetedik állat, hetedik király, beszéltek-e róla? Mondom, nem, itt hitáltali megigazolásról, a legfontosabb dologról beszélünk. Akkor itt nincs, amit keresek. Fogta a táskát, és kiment. Mai napig nem tudom, hogy mi volt az a hetedik állat. De tudjátok, sokszor az emberek olyanok, mint a gyermekek, ők nem tudják, hogy mi a fontos. Nem tudják, hogy mi a fontos. És az a legfontosabb, ami a legérdekesebb abban a pillanatban. És akkor abba belekötnek, és beleharapnak, mint például, én nem tudom, hogy itt nagy cikke az, vagy divat ez, az új hold szombatok. Hát Németországban nagy valami. És az egészen belekaptak. Most rajtam van, hogy mondjam meg nekik, hogy értsék meg, hogy ez nem a fontos. Na de nagyon nehéz, mert ha valaki nem érti az evangéliumot, nem érti, hogy mi a fontos, nem érti, hogy megkaptuk az egész Isten országát, és meg tudja tapasztalni itt és ma, akkor sajnos mindig csak tanulás, mert azt hiszi, hogy ez az, ami meg fogja menteni. Na nézzük csak meg, hogy miért olyan fontos ez. Miért annyira fontos, hogy Pál apostol azt mondja, hogy kívánjátok a lélek ajándékait. Efezus 4. Efezus 4, a 11. verstől olvassuk. 11-től elolvassuk egész 16. versig. Azt mondja itten, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából, ez az első ok, a szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, második ok, a Krisztus testének építésére, harmadik ok, mindaz, ami a legfontosabb. Észrevezitek? Mindaz, ami a legfontosabb nekünk, mint keresztények. És főleg, mint keresztény egyház Krisztusban. És azt mondja itten tovább, 13. versbe. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, negyedik ok, és az ő megismerésének egységére, öt, érett férfiúságra a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, ez a hatodik ok. Hat okot mutat itten fel, hogy miért a lélek ajándéka annyira fontos. És akkor azt mondja itten tovább a 14. versben, hogy többé ne legyünk gyermekek. Itten tudjuk tovább ragozni, azt mondjuk hetedik ok. Kiket ides tovább hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága által a tévejgés ravasságokhoz való családságra, családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akiből az egész test szép rendel, egyberakván, rakatván és egybeszerkesztvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkasággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölé építésére szeretetben. Nehéz olvasnom, de megértettétek, olvastátok. Nagyon sok okot ad, hogy miért olyan fontos, hogy megkapjuk a Szentlélek. Mindaz, ami nekünk fontos, hogy nőjünk Krisztusban, hogy a hitben nőjünk, hogy az egyház összeegyesüljön a szeretetben, mind ennek okáit azt mondja Pál apostol, hogy fontos a Szentlélek nélkül, mind ez nem létezik. Azért van úgy, hogy mindig akárhova mentem ezelőtt, most az években, amióta elkezdtük hirdetni hitáltali megigazolás, a léleknek keresztségét, az összetartása a testvérek között annyira megnőtt. Én nem tudom, hogy lássátok ti itten. De nálunk lehet még nem volt elég idő, lehet, hogy már megtörtént. De nálunk már évek óta ezt kutassuk, és annyira összehúzott. Annyira egy család lettünk az egészen. Mert hogyha mindenkinek ugyanaz a lelke van, ugyanaz a lélek van bennem, a Szentlélek, akkor egység van. Mert ahol a Szentlélek van, ott van egység. És nem csak egység, hanem ott erő van. Ott nincsenek betegek. Jaj, adja az Úr, hogy már ott lennék. De itt van előttünk, és meg tudjuk ragadni. Csak melyikünk közül, mint ahogy tegnap mondtam, melyikünk közül, ki vél várt ez? Ki meri észeli ezt a lépést megtenni? Ez a kérdésem. És ez mindenkinek a kérdése kéne legyen. Saját magának. Mert ne tévesszük el, ez mindenkinek a saját választása és döntése. Ugyanazt mondja 1. Korintus 12:31-ben. Olvassuk ezt is el röviden. És aki megkapta, az elolvashassa, hogy gyorsabban tudjuk előre menni. 1. Korintus 12:31.
Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kivált képen való utat mutatok néktek.
Igen, itt a szeretetről beszél, ugye? A szeretet a mindennek a legnagyobb beteljesedése. De azt mondja, hogy még a szeretet is attól függ, hogy a szeretetben egyek vagyunk, hogy a szeretet összeköt-e, attól függ, hogy a szent lelket megkapjuk-e. Mert tegnap felfedeztük, ugye, hogy ki a szeretet, vagy tegnap előtt beszéltünk arról, hogy Isten maga a szeretet. És hogyha Isten lelke bennünk van, akkor természetesen szeressük egymást. És arról beszél, azt mondja, hogy ez a legnagyobb cél. És ezért vannak a lélek ajándékai is adva. Mert hogy tudsz erőtlenül a másiknak szolgálni a te a teste tagjainak az egyházban? Hogy tudunk szolgálni, hogy tudunk tényleg gyógyítani? Ami egy praktikus keresztény segítség, nem? Ami a legpraktikusabb és a legszebb. Segítsünk, gyógyítsuk meg a másikat. Prófétaként beszéljünk. Pál apostol annak idejében olyan más volt. A korintusbelieknek azt mondja Pál apostol, hogy kellett ilyen egy listát adjon nekik, hogy mit advisement?
Utasítás.
Igen, hogy cselekedjenek az egyházban, hogy ki beszéljen, ki ne beszéljen, mert ott annyi proféta volt, és annyian voltak, akik más nyelveken beszéltek, hogy egy kicsit össze-vissza volt, olyan káosz volt. És Pál apostol azt mondja, hát így ne legyen nálatok. Nem mert rossz lelkűek voltak, vagy sátáni lélek jött be, és más... Nem, Pál apostol egész más szavakkal beszélt volna hozzájuk. Nem, azt mondja, hogy ne így. Értem, hogy mindnyáján örvendeztek, és értem, hogy milyen nagy boldogság ez számotokra, de mégis tartsátok meg az ordnunk, a rendet. Hogy egyik beszéljen, és a többi üljön le, és hallgassa, és amikor az kész van, akkor álljon fel a másik proféta, és az beszéljen. Az volt egy idő. Adja az Úr, hogy hamarosan ez is nálunk legyen. Adja az Úr. Mert akkor egészen más az egész. 1. Korintus 14:39, azt is valaki kérem, olvassa el. 1. Korintus 14:39.
Azért, atyám fiai, törekedjetek profétálásra és nyelveken szólást se tiltsátok.
Így van. Ugyanazt mondja. Azt mondja, törekedjetek. Hogyan törekszél? Én nem tudok tanácsra adni senkinek, hogy hogyan törekedjen. De egyet tudok. Én megtanultam életemben, hogyha valami kell nekem, és a vágyam azután elég nagy, meg fogom kapni. Ez nem így van? Hogyha tényleg kell valami, akkor meg fogod kapni. Senki nem kell neked megmondja, hogy kap meg. Hogy most az Úrhoz kell menni, hogy kérjen, hát én nem tudom, hogy a kérés a legjobb. Én úgy szoktam tenni, hogy én megköszönöm neki, hogy megadta. Köszönöm neki, és kérem, hogy nyissa fel a szememet, hogy lássam, hogy mit adott nekem. Mert mindent megadott Krisztusban. Úgyhogy én nem tudok senkinek tanácsolni, hogy. De azt mondja Pál apostol, hogy törekedjetek, ő sem ad egy bizonyos receptet, hogy keressetek. Azt mondja, hogyha valaki sorok között azt olvassuk, hogyha valaki akarja, meg fogja kapni. Na most, egy fontos dolgot még hozzáírtam ma reggel, és azt el szeretném olvasni veletek a Galata könyvében. A Galata 3. És itt el szeretném olvasni az első verstől kezdve. Látom, nehéz szavak vannak itt, valakit megkérni, hogy elolvass ezt. Értem. Az első verstől egész a... Hozzá a hetedik versig.
Harmadik rész?
Harmadik fejezet.
Ó, Balgata Galácia begye! Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, akiknek személy előtte Jézus Krisztus úgy íratott le, mint a ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a lelket, avagy a hit hallásából.
Hát csak még. Azt mondja tiszta szóval, én nem tudom, én lehet igen egyenes vagyok ebben, de sokszor ez nagyon bonyolultan hangzik nekem. Az én magyar nyelvem szerint azt kérdezi itten, hogy ti hogy kaptátok meg a lelket? Valamit tettetek érte? Valamit kellett tegyetek érte? Vagy valamit... Habt ihr was dafür geleistet?
Teljesítményt. Igen.
Hogy megkaptátok? Valami erőfeszítést tettetek bele, hogy megkaptátok? Nem, csak hallottátok a szót, és hittetek neki. Ennyi az egész, és megkaptátok. Hát most ki varázsolt meg? Ki vitte annyira el az eszeteket, hogy nem értitek ezt meg többen? És most azt hiszitek, hogy ezt kell megtegyem, vagy annyira szent kell legyek, vagy ilyen bizonyos nivót kell elérjek, amielőtt Isten meg tudja adni, amielőtt én méltó lennék, hogy megkapjam. Ha hogyha méltó vagyok, akkor csak Krisztusban vagyok méltó. Mert az egyetlen, aki méltó, az Krisztus, nem így van? Hát hol vagyunk mi méltók? Hát hol tudunk mi más tenni, mint csak elfogadni, és azt mondjuk, mint egy kis gyermek, amelyik egy ajándékot megkapott. Köszönöm szépen. Ennyi az egész. És ez egy fontos dolog, amit szeretnék átadni a dem Teufling, aki meg lesz keresztelt Tibor testvérnek, hogy mindent, amit kapsz, csak is hit által kapsz, mert ismered Istent, tudod, hogy nem hazudik, és azt mondod, amikor ő azt mondja, hogy ezt megajándékoztam neked, te azt mondod szimplán, köszönöm szépen. Ennyire szeretsz engem. Halló nevemnek. Elfogadod. Már sokan úgy vannak. Nem. Mennyit kell fizetni? És akkor a válasz ugye az, ami Simonnak volt a válasz, hogy aztán Péter vagy Pál apostol mondta neki, azt mondja, hogy veszél a pénzeddel együtt, hogy azt hitted, hogy meg tudod venni Istennek ajándékát. Hát ajándékért nem fizet semmit, vagy melyik gyermek veszi ki, amikor születésnapja van, és kap egy ajándékot, és azt mondja, apuka, na mennyibe kerül? Mit kell tegyek? Mennyit kell a kártben dolgozok, amíg megérem ezt az ajándékot? Hát sokszor keresztények, most kacogunk rajta, de sokszor mélyen a mi eszünkben valahogy így állunk Isten felé. És annyira mélyen van ez a pogány felfogás, hogy még én is sokszor olyan gondolataim vannak, hogyha reggel felkelek, és nem olvastam, nem volt időm, hogy Bibliában olvassak, akkor már egy kicsit nehezebb Istenhez jönni. Ezt felfedeztem, amikor a hitáltali megigazulás olyan fontos volt, 5 évvel ezelőtt olyan tapasztalataim voltak, hogy felkeltem reggel. És hogyha a Bibliában olvastam, volt egy olyan érzésem, hogy most tudok hozzád jönni, mert most valamit tettem. És akkor jöttem rá, és az Úr azt mondja, hogy hát te hogy gondolkozol? Te mikor tudsz hozzám jönni más valami által, mint az én fiam által? Mint azáltal, amit az én fiam tett meg érted? Soha más ne hozzál előmbe, csak Krisztust! Ha hozzám jössz, mutasd Krisztust! Nem mutasd magad, nem mutasd, hogy milyen szép vagy, mert nem vagy szép. Nem mutasd, hogy milyen ügyes vagy, mert nem vagy ügyes. Nem mutasd, hogy milyen okos vagy, mert nem vagy okos. Csak is Krisztus az. És azért a sok világi embernek ez azt mondja Pál apostol, ez az evangélium a görögöknek, ez butaság. És a butaság miért? Hát a görögök mindig nagyon gondolkozni szoktak, ők okosnak látták magukat, filozófiáltak sokat, és ők mindent úgy kigondolkoztak. Hát ez nem kigondolkozás, ez Krisztus, vagy hagyta abba. A zsidóknak pedig, hogy mondja, botránykozás? Miért botránykozás nekük? Ők nem gondolkoztak sokat, nem, ők megtanulták, hogy ezt mondja a szó, ezt kell cselekednem. Megteszem én. Ez volt Izraelnek a válasz, amikor Mózes lehozta a 10 parancsolatot. Mit mondtak? Azt mondták, mindent, amit az Úr mondott, azt meg fogjuk tenni. Megtették? Hát ahogy tették. Nem tudták megtenni. De ez az ők nem gondolkoztak, a görögök gondolkoztak, azért nekik ez bolondság volt. A zsidóknak pedig ők akartak tenni ezért valamit, és ez egy botránkozás volt, hogy nem tudok semmit érte tenni. Hát figyelj ide, én ne tudjak tenni, hát én farizéus vagyok a farizéusoknak a csúcsából, hát hogy tudsz ilyet mondani? Én ne tudnék valamit tenni? Hát nézek, hogy milyen, hogy fizetem a tizedet. Nézek, hogy csinálom ezt, hogy teszem azt. Na, ugyanezt a lelkét nem találjuk sok helyt, főleg adventisták között. Azt mondják az adventisták, mi büszkén kiállnak, és azt mondják, mi vagyunk Istennek törvénytartó népe. És sokszor odafűzik, hogy mi vagyunk Isten hűséges, tizedfizető népe. És ez így van, és ezért sokat tartanak magukról. És mindig akkor az Úr ilyen embernek sokat nem tud adni. Ha azt hiszed, hogy már van valami a kezedben, akkor még egy dolgot miért tegyen a kezedben? Már van. Miért fogadjak én el valamit, hogyha már van, amit én saját magamból kihoztam? Ez egy nagy akadály, és azért nekünk botránkozás volt, amikor eljött a szó hozzájuk, hogy higgyél, egyszerűen higgyél, hogy Isten szeret. Nem. Valamit kell tenni. Hány baja volt a Pál apostolnak, és ma is. Hányszor diszkutáltunk, hányszor beszéltünk emberekkel, akik egyszerűen nem tudták elfogadni. Ha hova teszed akkor a törvényt? Akkor mit kell csinálj? A Biblia azt mondja, hogy hit cselekedet nélkül halott hit. Hát természetes, hogy halott hit. De mi a halott hit? Halott hit, nem hit. És pont erre akarja kiderülni. Azt mondja, hogy ha nincs hited, akkor hiába jár a szájad, hogy van hited. Mert a cselekedeteid megmutassák, hogy nincs hited. Tehát nem a cselekedetről van szó. Pont abban a szakaszban, ahol Jakabról mindig azt hozzák fel. Jakab azt hiszem 2, 9, 10, 11. És azt mondja, hogy Jakab tulajdonképpen pont a hitről beszél, azt mondja, hiába mondott te a szájaddal. Én megmutatom neked az én hitemet a cselekedet által, mert a cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a te szájad. Úgyhogy itt a hitről van szó, és nem a cselekedetről. A cselekedet mindig egy konzekvencia.
Következmény.
Értitek, következménye annak, hogy valódi hited van. Mert valódi hit mindig működik. Hogyha időnk lett volna, el tudtam volna mondani, hogy az a vers ottan a Róma 1-ben, Róma 1, ahol azt mondja Pál apostol, hogy nem szégyellem magam az evangélium miatt, mert az evangélium Isten ereje! Hadd nézzük meg ezt a verset, mert annyira jó. Ha az Úr már odavitte az eszünket, akkor nézzük meg. Róma 1-ben... Egész gyorsan olvassuk el, azt mondja éppen a 16. versben, és a 16-17-et olvassuk el. Azt mondja a 16-ban, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az, minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először meg görögnek. Na, álljunk csak meg itten, azt mondja, hogy az evangélium az erő. Na mi az evangélium? Mit jelent az a szó, hogy evangélium?
Jó hír.
A jó hír. Na mi a jó hír? Hogyha így vesszük, akkor mi is a jó hír?
Hogy van erő Istentől.
Így van! Na tudjátok, hogy sok ideig másik, tehát két felé tudod ezt látni, kétféleképpen tudod ezt látni. És én mindig a másik felét néztem. Én azt hittem, hogy az evangélium, tehát a jó hír, Istennek ereje, hogy meg... Na ez is igaz. Igen. Semmi kérdés. De most azt hiszem, miért megértettem. Mert azt mondja Isten, hogy a jó hír, hogy van erő! Ez a jó hír! Ez az evangélium! Hogy Isten ereje visszajött! Hogy többet nem vagyunk erőtlenek! Tehát azért mondja Pál apostol egy másik helyet, hogy Isten országa nem szóban áll, hanem erőben! Nem teória az Isten országa.
Nem elmélet.
Elmélet, hanem praktikus dolog. Erő. Energia. Hála az Úrnak. És azt mondja tovább a 17. versben, mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Na ez a hitből hitbe, ezt is sok ideig rosszul értettem. Azt hittem, hogy hitből hitbe azt jelenti, hogy gyenge hitből erős hitbe jutsz. Hogy a hited megerősödik. Tapasztalat által a hited mindig nő, és megerősödik. De észrevettem, hogy a Bibliában olyan nincs, hogy kicsi hit, sok hit, több hit és növekedő hit. Hanem van egy hit, és vagy elragadod. Na, hát hogy mondjam el, hogy értelmezem én ezt a verset. Hitből hitbe. A te hited csak egy ponthoz tud elvinni téged. Egy helyre tud elvinni. És az a halál. Ennyi az egész. Te a te hited által el tudod fogadni Jézusnak a halálát. Ez az egyetlen, amit a te hited meg tud tenni. Jézus halálát elfogadod. Amikor ezt elfogadtad, eldöntötted, hogy én többet nem akarok élni, Jézus fog élni most, és ő fogja tenni az egész döntéseket az én életemben, a terveimet én nem fogom tenni többet, ő teszi a terveimet, ahova akarja, oda fogok menni, többet nem vagyok az én uram, nem, még olyan részletbe is belemeljen, hogy én többet nem azt teszek, amit én akarok, többet nem azt veszek fel, amit én akarok, hanem amit ő mond. Nem amit a törvény mond, nem amit a törvény mond, hanem amit az én uram mond nekem a lélek által. Ez egy nagyon fontos dolog. Na, valószínűleg nem viszem a törvény ellen soha, hogy nyugodjunk meg. De akkor is a törvény nem ad mindenre választ. Az Úr mindenre választ ad. Ez a különbség a kettő között. Na, hitből hitbe. Elviszem az én hitem Jézus haláláig. Jézus halálától, amikor én elfogadtam az én halálomat Jézusban, amikor az ő halála az én halálom lesz, és én meghaltam. Onnan kezdve, hogyha halott vagyok, hogy tudok én hinni? Hogyha halott vagyok, hogy tudok én tovább élni? Jézus veszi át attól a ponttól. És az ő hite veszi át. És azért mondja itt a Pál apostol, hitbe, a te hitedből, a halálig, és a haláltól Krisztus hite. Mert te mit értesz a feltámadásról?
Semmit.
Mit értesz te abból? Hogy tudsz te hinni? Te csak hiszed, hogy elfogadod, hogy ez így van valahogy, de bizol az Úrban. Ennyi az egész, amit tudsz csinálni. Onnan az ő hite feltámaszt téged. Azt mondja, gyere, állj fel, és te felállsz. De te nem tudsz semmit erről. Nem tudod, hogy ez hogy működik. Jézus tudja, hogy működik. Azért kell az ő hite. Érdekes, hogy abban a példában Isten hitéről olvasunk, ahol tudjátok, a fügefát elszállította Jézus. És másnap visszamennek, és Péter megállás azt mondja, Uram, Jézus, figyelj ide! Tényleg elszáradt ez a fügefa. Ha hogy csináltad ezt? Jézus visszatér, visszamegy, és azt mondja, hogy Péter, higgyetek Istenben, azt mondja a Biblia. A fordítások. Higgyetek Istenben, de nem az, ami tényleg az igazi fordítás kéne mondjon. Mert az igazi fordítás azt mondja, hogy legyen Isten hite bennetek! Legyen Isten hite bennetek. Van egyes fordítás, angol fordítás, amely így adja vissza. Legyen Isten hite bennetek, és akkor lerajzolja, azután leírja, ad egy leírást arról, hogy néz ki Isten hite. Azt mondja, hogyha azt mondod a hegynek, hogy állj fel, emelkedj fel, és eresz le magad a tengerbe, akkor azt mondja, és hogyha nem kételkedsz a szívedben, hanem tudod 100%-osan, hogy az úgy fog lenni, ahogy te mondod, akkor meg fog történni. De ez egy tökéletes leírása Istennek a hitéről. Ilyen hit nekünk nincs. Csak Istennek hite van. Istennek van ilyen hite. Mert mit tudunk mi arról az erőről, hogy a hegy felemelkedik? Hát hol egy ember... Hol tudja kihozni ezt a saját erejéből? Ilyesmi nem történik embereknél, Isten nélkül. Ezért ez Isten hite. És azért mondta Jézus neki, hogy Isten hite legyen bennetek. Vegyétek Isten hitét! Na most mélyebben megértsük, hogy mit jelent az, hogy hitből hitbe. Az én hitem elviszont a halálig, a halálból átveszi Jézus hite. És ez sok helyet van, hogyha időnk lenne megmutatnék annyi helyet, ahol ugyanezt mondja. Jézus Krisztus hite legyen bennetek. Később gondolom, olvasunk egy másik helyet, ahol még Isten hite, Krisztus hite kijön. De hogy menjünk gyorsabban előre, a 14. vers még a Galatát, azt nem olvastuk el, de ugyanazt állti ki, mint amit már olvastunk. Menjünk gyorsan tovább. Miért akarja Isten a prófétaság lelkét nekünk adni? Miért olyan fontos? Nézzük ezt meg Ámosz. Ámosz? Ámosz. Ámosz 3-ban. Ámosz 3, 6. és 7. versben, és aki neki, aki leggyorsabban kinyitotta, az olvassa is már.
Meghassanak kürt a városban, nem viad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.
Így van. Tehát mit csinál? Az ő akaratát mindig a prófétának adja meg. Hát ez nem csodálatos? Hát hányszor a mi életünkbe akarjuk tudni, hogy mi Isten akarata? Hányszor van állunk döntések előtt, nagy döntések előtt a mi életünkben, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Adjam el ezt a házat, vegyem meg ezt az autót, ezt a munkahelyet fogadjam el, költözzek el oda és oda. Isten, mit akarsz tőlem? És ne, egyszerűen nem tudjuk. Itt van, azt mondja az Úr, hogy Isten nem teszen semmit. Kinyilatkoztassa az ő akaratát a profitáknak. Most értsük, hogy Pál apostol még mondta azt, hogy profitaság lelkét a legjobban kívánjátok. Mert akkor olyanok vagytok, akik Isten akaratát tudják, és többet nem többet nem kell találgatni, hogy ez vajon így van-e, vagy úgy van. Olyan szituációban is találtam magam egyszer, hogy annyira sürgős volt, hogy kellett tudjak valamit, és nem tudtam, hogy mit csináljak, és így kényszerítve voltam, hogy két cédulát csinálok magamnak, egyikre rájöttem, hogy igen, és a másikra, hogy nem. És akkor kértem Istent, hogy vezesse a kezemet, hogy húzzam a jó cédulát. Végül kiderült, hogy az Úr nem akarta ezt. Na de ez az én nem mondom, hogy ezt ne tegyétek. Ez csak számomra volt. Hogy számomra az Úr megtanította az én tapasztalatomban, hogy ő nem így akarja. Számomra. Ő mindig azt akarta, hogy gondolkozzak rajta, imádkozzak, kérjem, és az Úr az imádság közben az eszemet mindig tisztábbnak és tisztábbnak tette, és láttam a pró és kontra, hogy mondjátok.
Hát egyik és a másik közötti különbség.
Igen, a hátrányt és a jó helyét, és összehasonlítottam, és azután addig imádkoztam, amíg annyira tiszta volt, hogy mit kell tegyek, hogy kétség többet nem volt benne. Úgyhogy ez az én tapasztalatom. De sokszor csak úgy kényszerből, úgy nem tudta, hogy mit csinálják. Meg kellett egy válasz. Hát milyen jó lett volna, ha én profita lettem volna. Oda mentem volna az Úrhoz. Uram, mit akarsz? Ezt vagy ezt? Azt mondtam, hogy nem, egyiket sem abból, hanem a másikat. Oké, köszönöm szépen. Nem szép. Most mind profiták akartok lenni, ugye? Hála az Úrnak, hogyha így van. Így legyen, mert Pál apostol azt mondja, hogy ez a legfontosabb. Most annyi mindent felírtam még, hogy lehetetlen, hogy mindenen átmenjünk, de hogy zárjam le egy pár gondolattal még. Joelben azt el kell olvassuk. Joel 3, nem tudom, hogy magyarban. Igen. Második fejezetben még van ez a vers, vagy már a harmadik?
A másodikban van a magyarban.
De, németben már a
második. Vége szerintem.
És megint megkérem azt, amelyet a leggyorsabban kinyitsa, hogy olvassa el. Joel, és azt a két verset, vagy 28-29, vagy 3-ban az egy.
28-29.
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, vénétek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
Köszönöm. Érdekes, hogy itt Joelben az az idő van lerajzolva, leírva itten, ahol Istennek a lelke kiöntődik, és mi tudjuk, hogy ez a Szentlélek keresztségéről van szó, mert Péter mondja ezt, pünköstkor azt mondja, hogy amit itt láttok a szemeitek előtt, a beteljesedése Joelnek a proféciájának beteljesedése az. Tehát, hogy tiszta definíciót, lerajzolást adott ennek. Tehát amikor a Szentlélek keresztségét megkapjuk, akkor beteljesedik ez számunkra tapasztalat szerint. Már beteljesedett objektív kezén.
Objektíven nézve.
Objektíven nézve, így mondjam. De ami nagyon érdekes, és ezt soha nem láttam ebben a versben, az az, hogy itten melyik ajándékról beszél? Csak is egy ajándékról beszél.
Lélek
a prófétaság lelkéből. Hát hogy létezik ez? Azt mondja, amikor ez eljön, akkor ez fog történni. A prófétaság lelke minden egyes emberen fog lenni. Lássátok? Gyermekeken, felnőtteken, mindenki prófétaság lelkével fog rendelkezni. Ez nem csodálatos? És miért? Hogy van ez? Azt akarja mondani itt a Biblia, hogy minden más ajándék nem lesz. Csak ez az egyetlen ajándék lesz? Dehogyis. Csak az egyetlen legfontosabb ajándékot említ itt meg. Ez a legfontosabb, és azért erre koncentrál itt ez a hely. Azt mondja, hogy ez a legfontosabb, amikor ez lesz a legnagyobb szintje a beteljesedésének ennek a proféciának. Vagy a profétaság lelke rajtatok lesz. Ez egy csodálatos dolog, ezt így még soha nem láttam az előtt, amikor olvastam. Na, és mi történik? Azt mondja, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig a profétaság lelke rajtunk lesz. Na, emlékeztek egy másik versre az Ó Testamentumban, ahol hasonlóan valami mást mond. Legkisebb, legnagyobb. Nem Jeremiába? Jeremiás, hogy mondjátok? Jeremiás. Jeremiás 31. Hadd, hogy olvassuk ezt el. Jeremiás 31. Ez egész szakasz annyira szép. A 31. verstől azt mondja, már csak
34.
Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal költöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptomból, Egyiptom földéből. De akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsőbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És most jön a 34. vers, amelyik olyan fontos. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Dicsőség az Úrnak. Többet soha nem kell senki, aki előjöjjön és egy prédikációt mondjon nekünk, hanem mi mindnyájan fogjuk ismerni az Urat. Egy olyan módon, ahogy Ádám elismerte az ő feleségét, és gyerek született abból az elismerésből. Lássátok? Amitten ugyanaz a szó használódik itten, mindig amikor elismerésről van szó, vagy megismerésről van szó, hogy egy tapasztalatba állunk bele, egy olyan tapasztalatba, ahol egyesülünk Istennel. Hogy ne beszélnénk profita, hogy ne legyen a profita lelke rajtunk is, beszéljünk profitás módon, hogyha Isten ennyire egy lesz velünk. Hála az Úrnak. Na most a Jelenések 3:20-ban azt tudjuk, azt nem is kell kinyitsuk. Tudjuk, hogy ottan, hogy a Laodiciához beszél az Úr, és mondja neki, hogyha valaki közöttetek hiszen, íme itt állok a szíve ajtaja előtt, és kopogtatok, hogyha beenged engem, akkor bemegyek, és az Úr vacsorát veszem be vele együtt, és ő velem, amit tettünk, ugye mi is, és mennyire szép volt. De azt mondja, hogy én bejövök hozzá, Laodicián kívül áll természetesen. És érdekes az, hogyha összehasonlítsuk, hogy mi a különbség Filadelfia és Laodicia között, akkor azt lássuk, hogy Filadelfiában minden egyes tagnak, minden egyes kereszténynek személyes kapcsolata van Istennel. Laodiciában nem így van. Laodiciában Jézus kint áll az ajta előtt, és kopogtat. És Laodiciának mindig egy gemeinschaftliche Beziehung.
Gyülekezeté van
a közösség.
Igen, tehát nem individuálisan, hanem az egészen együtt. Valami ilyen
közösségi kapcsolat. Igen,
kapcsolatunk van az Úrral. Egyik sem ismeri az Urat, majd a generálkonferencia megmondja, hogy mi igazság és mi nem. Vagy a pásztor, vagy a prédikátor, vagy testvér így és úgy megmondja aztán nekünk, hogy mi igazság. Hát ez nem elég az Úrnak. Jézus azt mondja, hogy én be akarok menni a szívedbe, ahol én kezdelek tanítani. És ez az új szövetség. Na most hallottam azokat azt a gondolatot nagyon sokszor, hogy Izraelnek a feladata annak idejében, a testi Izraelnek az volt a feladata, hogy a világot betöltse Isten dicsőségével. És ez tényleg így van? Hát azt kell mondjam, hogy az a felfogás, a mai felfogásom szerint ezt nem tudom többen elfogadni. Mert most tudom, most felfogom, hogy Izraelnek a feladata soha nem volt az, hogy Istennek az igazságával, Istennek a fényével a földet betöltsék. Hogy elvigyék az Isten dicsőségét a pogányokhoz. Soha nem ez volt a feladatuk. A feladatuk mindig az volt, és csak egyetlen
kivétel.
Oké, mindegy. Egyetlen egy feladatuk volt.
Oké.
Hogy a Mesiást kihozzák.
Kizárólag.
Ez a szó. Hogy a Mesiás megszülessen belőlük. Ez volt az egyetlen feladatuk. És amikor ez megtörtént, Izraelnek a feladata, mint Isten népe, vagy meghívása, mint Isten népe, be volt fejezve. Ennyi volt. Izrael soha nem volt Isten igaz népe. Soha! Mert Isten igaz népe ki? Aki Isten népéhez tartozik, aki Izraelhez tartozik, és ki Izrael?
Krisztus.
Krisztus egyedül. És az új Izrael. Ő az új ember, akit fel kell vegyünk. És hogyha benne vagy Izraelben, vagyis Jézusban, akkor te egy része vagy Izraelnek. És most megértsük, hogy a zsidók miért nem tudnak, képtelenek. Izraelnek része legyenek, vagy igazi Izrael legyenek. És mennyire bolond felfogás ez? Hogyha nem is bolond, hanem arrogáns.
Igen.
Mennyire arrogáns felfogás, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, az én egyházam. Isten népe. Mi vagyunk az Isten népe. Most felfogjuk, hogy mennyire. Én is ugyanott voltam, úgyhogy nem akarok senkinek a lábára lépni. Én tudom, hogy ez mit jelent. Ilyen sötétségben lenni, felfogásban. Tehát Izrael soha nem volt Isten népe. Mert az új, ahogy olvastuk Jeremiásban, az új rendszer szerint, az új szövetség szerint csak az része Izraelnek, aki Krisztusban van. Ez a nagy különbség. És azt mondja Jeremiásban, hogy ebben az új rendszerben, ebben az új Izraelben minden egyes tag ismeri Istent személyesen. A legkisebbtől a legnagyobbig. Na, tudtok egy definíciót adni meg rá tudtok mutatni egy egyházra, amelyikre ez rá illik ez a leírás? Valaki, amikor mondtam ezt, valaki egyszer azt mondta, igen, a hájnál. Mondom, mindenki ismeri a legkisebbtől a legnagyobbig? Mindenkinek személyes kapcsolata van, és minden egyes proféta. Ahogy mondta Joelben. Nehéz. Én azt hiszem, hogy senki is. Akkor most meglássuk, hogy mennyire arrogáns, mennyire sötét felfogású kiejtés ez, hogy mi vagyunk Isten népe, mint egyház, mint valamilyen organizáció, szervezet. Egy proféta felírta magamnak, hallja Isten hangját, mint Ésajás 30-ban. Azt mondja, hogy fogsz hallani egy hangot a füled háta mögött, amelyik azt fogja mondani, hogy ez az út, ezen jár. Így van? Ez egy proféta. Egy proféta hallja a hangját. Hát hova menjek Istenem? Mit akarsz tőlem Istenem? Ezek praktikus kérdések. Mit csináljunk mi, mint egyház, Istenem? Praktikus kérdések. Csak akkor tudtok valahova jutni, amikor minden egyes tag személyesen megismerte Isten. És ez azt jelenti, hogy minden egyes tag itt köztetek. Krisztust úgy kell keresni, mint soha az életében azelőtt. Azután Jézus elkezd mozogni, és ő mindig összhangban mozog. Soha nem fogtok így lépni és így menni, mert a karaim egy test. Én nem kell, hogyha én lépek, akkor egyensúlyban van az egész testem. Mert egy lélek van benne, amelyik vezérli minden egyes tagot. Ugyanígy van mindjártunknál, de így kell legyen a Jézus testének tagjaiban is. És hogyha valahol a Jézus lelke nincs benne, akkor az a tag mindig másképp fog cselekedni. Mindig fogja zavarni az egész testet. Úgyhogy ezek mind ilyen képek, amit a Biblia ad nekünk, hogy értsük meg. A János 16-ban azt mondja, hogy amikor eljön az igazság lelke, akkor el fog vinni minden igazságba, bele fog vezetni. Téged személyesen. Azt mondja Jézus, hogy én nem foglak itt hagyni árvául. Én visszajövök hozzád. És azt mondja a másik hely, aki szeret engem, azt az atyám fogja szeretni. És mi, én és az atya eljövünk, és lakást veszünk az ő szívében. Benne élünk. De ez az új szövetség. Ez a prófétaság lelke. Ez a prófétaság lelke. Amikor Isten annyira egyesül vele, hogy tud veled beszélni, mint egy ember a barátjával. És ezért én magamnak letettem ezt a plán.
Tervet.
Hogy én keresek a prófétaság lelke után, mint soha az életemben ezelőtt. És ezt szeretném előtökbe tenni, hogy gyertek velem és keressük együtt ezt a prófétaság lelkét. Nem hogy valahol, nem hogy kérjük az Urat, hogy adjon valamit, amit már rég megadta, de keressük, hogy fogjuk, mint ahogy Pál apostol mondja, hogy itt van, nincs messze tőlünk. Ha kinyújtsuk a kezünket, akkor meg tudjuk érezni, meg tudjuk fogni. Ez az én tervem, és remélem, hogy velem együtt ezt a tervet fogjátok követni. Mert ő hűséges, ez olyan fontos lett nekem. Hűséges, Krisztus tegnap, ma és örökké valóságban. Hűséges, ő soha nem változik. Hála az Úrnak. Mint ahogy sokan mondták, hát ez nem az Istennek a törvény, nem az Istennek a terve, hogy ma a lelket kiöntse. Annak idejében, Jézus idejében, szóval Jézus, amikor pünkösdön visszajött, és az apostolokban benne volt, akkor ideje volt a Szentléleknek. És azután Isten visszavette a Szent Lelket, most mi árvaul vagyunk hagyva, holott azt mondta Jézus, hogy nem hagylak árvaul, én eljövök. És veletek vagyok egész a világ végéig. De azt mondják sokan, nem, ez nem az az idő, majd aztán lesz. Hát, egy kicsit pekjesek vagyunk, így mondjátok. Hogy értedik ezt?
Igen.
Akkor még jól emlékszem. Pekjesek vagyunk, hogy ebben az időben születtünk. Sajnos. És így nincs Szentlélek. Ezek az emberek nem gondolnak mélyen bele, hogy miről beszéljenek. Isten nem változik, ő nem vette soha vissza a Szent Lelket. Sehol a Bibliában ilyesmivel nem olvasunk. Na még a két verset, három verset el szeretnék olvasni a jelenésekbe, és akkor lezárjuk. Úgyhogy megkérlek a jelenések 12-höz lapozzatok. 12, és ott a 17. verset olvassuk. Jelenések 12-17. És mint adventista háttérből származó emberek, mi nagyon-nagyon tudjuk, hogy ez mit jelent itt. Itt azt mondja, hogy nem megharagvék azért a sárkány, az asszonyra, és elmené, hogy harakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrizőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonságtétele. Tudjuk, hogy itt miről van szó. De itt van a sárkány, és tudjuk, hogy a sárkány sátán. Sátán szimbolizálja. Itt van az asszony, és ki az asszony? Melyik egyház? Az igaz egyház? Azt mondja, hogy ez az asszony a messiás kihozta, ezt a kisgyermeket. Ki a kisgyermek? Na most már elhangzott. Ki egy gyermek? Jézus. Kiből jött ki Jézus?
Izraelből.
Izrael itten az egyház, de egyetértek Jánossal, hogy tényleg itt az egész egyházról van szó, mint Istennek népe. Azt mondja itten, hogy Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elmeni, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Azt mondja a németben, én nem tudom, hogy ezt tényleg úgy adja vissza, mert nem értem a szavakat 100%-osan, de azt mondja németben, hogy um Kampf zu führen gegen die übrigen seines Desamens, übrigen, tehát a részével, a maradék, ez a szó, amit keresek. A maradékával. Na most mi a maradéka? Sokan azt hiszik, van Németországban egy egyesület, amely úgy nevezi magukat, hogy a maradékok. A maradék. Mert ők azt hiszik, hogy ők azok. Miért? Mert más tanokat hisznek, mint a HNA. Az ők is adventista háttérből jönnek itt természetesen. Azt hiszem, még reformadventista háttérből. És még az sem volt elég jó, még több törvény kellett, úgyhogy egy más szervezetet csináltak. Hogy legyen még jobb törvény, még szigorúabb, mert azok Laodicea. Mi vagyunk Philadelphia, mert náluk van a legtöbb törvény. Na de, mi tényleg a maradék? Itt azt mondja, hogy a magnak a maradéka. Ki a mag? Azt tanulmányoztuk, hogy Krisztus egyedül. Igen, a mag. És Pál apostol Galata 3-ban kihangsúlyozza, és azt mondja, hogy ne tévesszétek össze, a mag csak is egyedül Krisztus. Nem Izsák, nem ti vagytok, nem akárki, hanem Krisztus egyedül. Na most ki vagy mi a magnak a maradéka? Oké, okay. Igen, egyetértek. De vegyük szó szerint ezt. Mi a maradéka a magnak? Jézus felment a mennybe, de itt hagyott valamit. Mit hagyott itt? Lelkét. Testét, így van. Itt hagyta a testét. Na most nem a fizikai húsáról beszélünk, hanem a teste mi? Hát ide figyeltek, mindenütt ott, ahol az én lelke van, még egyszer elmondom, ott az én testem tagjai vannak. Az az én testem. Én nem tudom azt mondani, hogy ez az ujjam, ez, mert úgy lógittel, ez nem az enyém. Hát a testemen van, azt jelenti, hogy ugyanaz az élet van ebben az ujjban. És mert ugyanaz az élet ebben az ujjban van, azért én vagyok. Tehát mondhatom, ez az ujjam, én vagyok. Hogyha valaki, hogyha átugnám így az ujjamat az ajtón, és nem látnátok engem, csak az ujjamat, akkor azt mondanátok, Ervin állok. Mert én vagyok. Akkor is ellen levágnám, egy részem lenne. Valamikor aztán eltűnne, és többen nem lenne. De értsük meg, hogy mindenütt ott, ahol az én lelkem van, ahol az én életem folyik, ahol az én életem van, az én vagyok. Na, hogyha Jézusnak a teste, Jézusnak a lelke bennünk van, akkor nem Jézusé vagytok? Nem Jézusé vagyunk? Nem Jézus testének tagjai vagyunk? Szó szerint! És aki ezt nem hiszi, annak butaságát. Azt kacag rá, nem tudjátok, miről beszéltek. Az biztos a görögökhöz tartozik, amelyek azt mondják, hogy ez bolondság. Na, soknak ez bolondság, de annak, aki hiszi, Isten ereje. És ezért Isten, Jézusnak a teste, vagy a magnak a teste, magnak a maradéka, az tényleg az egyház, mert az egyház be van teljesülve, be van telve az ő lelkével. És minden egyes tag az ő testének a tagja. Hála az Úrnak ezért. Na most egy másik kérdés még, amielőtt lezárjuk. Ismertek ti a világon valakit? Ismer közületek valakit, aki, ahogy mondja ez a vers, a törvény, Isten törvényét tartsa? És nem olyan módon, hogy 10 parancsolat, és mint a zsidók, azt mondja az a fiatal zsidó, aki Jézushoz jött, azt mondja, igen, gyermekkorom óta tartom ezt. Jézus azt mondja, te nem tudod, hogy te miről beszélsz. Megmutassam, hogy miről beszélsz te. Akkor menj, és tartsad a törvényt. Menj, és add el mindent, ami van. És add nem add el, és tartsd meg, hanem add el, mert az is fáj, de add oda a pénzt, amit abból kapsz, a szegényeknek. És aztán gyere, és kövess engem. És aztán megmutatta, hogy a törvényt mennyit tartsa. Abszolút nem tartotta. Természetes. Na, ugyanígy, hogyha a Bergpredigt,
hegyi beszédét
visszaemlékszünk arra, akkor visszaemlékszünk, azt mondja, hogyha valaki utálja az ő testvérét, már megölte. Ha valaki egy nőre néz, hogy kívánja, már megtörte a házasságot. Na, ilyen módon kérdezem, hogy valakit ismertek, aki 100%-osan. Olyan módon, hogy még egy gondolat sem jön fel soha a fejében. Soha. Egy egyetlen embert ismerek.
Jézus.
Jézus egyedül, aki ilyen. Na, de itt azt mondja, hogy ezek a magnak a maradéka mind ilyenek. 100%-osan ilyenek. Na, beszéltem a 144.000-ről, és egy keveset, és én azt hiszem, hogy itt a 144.000-ről van szó.
Igen.
Azokról, akik Krisztust annyira visszatükrözik, annyira ők saját maguk eltűntek, hogy nem léteznek többet, csak is Krisztus létezik bennük. És akárhová mennek, Isten, Krisztus szavait szólják. Azért történnek a csodák, mert ők annyira eltűntek, és Krisztus tud élni. Nézzük csak meg gyorsan a... Természetesen itt még az utolsó, nem tudok elmenni annélkül, hogy ezt az utolsó szót még egy kicsit megtekintsem veletek. Azt mondja, hogy és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Prófétaság lelke, ezt tudjuk a másikat, a 19. fejezettől, hogy a bizonyságtétel, a prófétaság lelke. És abban hár mindenki megcsendesül, és azt mondja, hú, ha nekem mind megvannak a könyveim, akkor rendben vagyok. Bizonyságtételek mind megvannak, úgyhogy hú, én hozzátartozok akkor végre. Hát itt abszolút nem arról van szó. Úgy szokták mondani, hogy a piros könyvek a polcon vannak, akkor minden rendben van. Tudod, a piros hátával az Ellen White könyvei. De itt nem Ellen White ellen akarok semmit szólni, csak az ellen a gondolat ellen, hogy Isten ezt akarja kijelenteni. Mert az adventisták azt hiszik, hogy ez így van. Hogy a bizonyságtétel, ugye, olvassuk ezt el a 19. fejezetben, az a második vers lenne, és akkor azután még egy, azon zárjuk le. 19, a 10. versben, itt János beszél egy angyallal, és nézzétek meg, hogy mi történik. Azt mondja, hogy és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, az angyalt. De mondanékem, meglásd neted, szolgatásod vagyok néked, és a te atyafiaidnak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van, Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Ez az, amit akar mondani itt. És mit jelent az, hogy a prófétaság lelke van benned? Akkor az mit jelent praktikusan neked?
Köszönöm.
Mi vagy te? Oké?
Proféta vagy!
Hogyha prófétaság lelke van benned, akkor proféta vagy! Nem a könyvekről van szó! A piros hátú könyvekről. Hanem a profétáról van szó, hogy te vagy a proféta. Többet nem kell egy profétához menjen, és kérdezzél, hogy na, hogy is van az testvérnő vagy testvér. Hanem te vagy az, aki ismered Istent, és Isten hozzád beszél. És azt mondja neked, mint például Fülöpnek, hogy menj, mert elkészítettem neked valamit, menj oda ki az utcára, ott aztán majd találkozol valakivel. Igenis, uram, kimész. Az egy valami. És aztán a másik egy pár órával később, amikor Fülöp megkeresztelte azt az etiópiait, kijött a vízből, és eltűnt. Fülöp. Eltűnt egyszerűen. A lélek felvette, egy olyan módon, hogy el sem tudjuk képzelni, és egy pár másodperc, pár pillanat után már ott állt egy egész más hely. Egy másik városban. Azt hiszem,
Azotusz,
úgy mondjátok. Azotuszban. És mit csinált? Szélenére azt mondja, érdekes. És azt mondja a Biblia, és ment a városba, hogy hirdesse az evangéliumot. Tudta, hogy mit kell csinálni. Nem proféta volt. Nem szeretnétek, amikor ezt olvastam, és egy kicsit belegondolkoztam. Én is akarom azt. Itt, uram, itt. Én is szeretném azt. Egyszerűen eltűnják, és egy más helyet leteszem, és azt mondja, na most menj oda, és oda. Mi más itt még van értelme, mi másnak van értelme az életben, hogyha ezt nem tudod megkapni. De itt van, azt mondja, csak a hitettől függ. Hála az Úrnak. Tudjátok, azt is meg akartam említeni, hogy a piros könyvek nem csak a polcainkon vannak manapság, hanem már a komputerünkön is, még a telefonon is rajta van. Úgyhogy ez nem fog megönteni senkit. Tragikusan sokan azt hiszik, hogy ez hány millió adventista ebben a biztonságban él, és nem tudják, hogy Isten mit készítettené nekük, hogy ők maguk proféták kellene legyenek ebben a világban. És az utolsó verset szeretném olvasni a 22. fejezetben. 22. fejezetben. És amielőtt elolvassuk, még egy gondolatot akarok mondani. Olvastam egyszer, hallottam, hogy ismeritek a Standish testvéreket. Standish. Nem ismeritek. Hát nagy név az adventizmusban. Két testvér, aki mind a kettő, nem is tudom az első nevüket, hogy hívják. Standish. Russell és Colin Standish. Na azok írtak sok könyveket, sok nagy könyveket, ami az adventizmusban nagyon szanaszét volt szórva, de a legnagyobb könyvük az, hogy a világ legnagyobb prófétája. Valahogy így jön ki, lefordítva. A világ legnagyobb prófétája. És amikor olvasod ezt a címet, azt gondolnád, hogy hát igen, hát biztos Eliáról illésről, biztos Jézájáról, Ézsaiás, vagy Jeremiásról, vagy akár kiről ír. Hát mit szóltok, kiről ír? Ellen White-ról. Amikor ezt hallottam, mint ahogy valaki mondta, a gyomrom görcs.
Körösperándul.
De tudjátok, hogy mi az igazság? Hogyha Ellen White ezt hallaná, ugyanezt történne vele. Mert ő tudta az igazságot.
Igen.
De ők elnevezték Ellen White-ot a világ legnagyobb profétájának. És írtak róla egy könyvet, ami egy biography. Életrajz.
Pedig a Jézus mondta Keresztelő Jánosra, hogy ő volt a legnagyobb. Ennek ellenére.
A 8. és 9. verset el szeretném olvasni. És ez a végző gondolat, ami mindennek a tetejére ráteszi, a csúcsára. Ráteszi a
koronát.
A koronát, igen. A 8. és 9. verset azt mondja itt, hogy és én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, tehát megint, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Azt pedig mondta nékem, meglásd, ne tedd, megint ugyanazt mondja. Mert szolgatásod vagyok néked, és a te atyafiaidnak, a profétáknak. Ezt ezelőtt soha nem olvastam. Hogy nevezi az atyafiaidnak, azt mondja, a te társaidnak és atyafiaidnak a profétáknak? Akkor tiszta, hogy mi Isten terve nekünk. És azt mondja tovább, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit, az Isten imád. Na most, ez az Úrnak a vágya. Ez az Úrnak a vágya, hogy mi mindnyájan úgy ismerjük Istent, hogy személyesen tudjon hozzánk beszélni, mint ahogy beszélt Mózeshez személyesen, szemtől szembe. Azt mondja egyik helyet, hogy felfigyeltem arra Mózesről, hogy ő a szolga, amit említettem már, aki az arcomat láthassa. És ez egy nagyon fontos dolog, ami egy külön tanulmányt
igényel,
hogy, és megér, hogy értsük meg, hogy mit jelent az, amikor egy lepel van a szívünkben, hogy nem tudjuk látni Istennek az arcát. Mikor Mózes lejött a Sínai hegyről, azért kellett feltegye, az egy szimbolikus dolog volt. Szimbolikus, de praktikusan is, mert az izraeliták nem tudtak ránézni, úgy féltek tőle. Ők ilyesmit még soha nem láttak, hát ez tiszta, ez nem emberi volt, hogy csillogott az arca, fénynek. És ez egy szimbólum volt, ezt Isten direkt azért csinálta, hogy értsük meg, hogy mi Isten arcát nem tudjuk látni, mert nem, ő nem mutassa meg. Mert a szívünkön egy lepel van, ami egy ilyen takaró, egy ilyen függöny, amin keresztül mi nem tudunk átnézni. Mert nem akarunk átnézni. De hála az Úrnak, hogy kezdjük Isten arcát látni. Abban Isten arcát, abban, hogy mennyire szeret. Hogy ő soha nem volt ellenünk. Hogy ő jött és mindent ajándékként megadott nekünk. Így kezdjük Isten arcát látni. És ezt az Isten arcát láttuk Krisztusban. Krisztusnak az arcában. Krisztusnak az arcát. Van egy ének, nagyon szép a szövege. Nagyon a szívembe hatott. Azt mondja az egyik sóra, hogy Máriának szól ez az ének. És azt mondja, Mária, te tudtad, hogy ez a kisgyermek, tudtad, amikor megszülted, hogy ez a kisgyermeket, hogyha megcsókolod az arcát, Isten arcát csókolod. Na, ez egy soknak egy kicsit sok. Lehet, hogy vannak olyanok, amelyek azt mondják, hát nem mondja igen sokat, de ez az igazság erről. Azt mondja Jézus, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Hogyha lássátok, hogy veszem a kezembe a gyermekeket, hogy megáldom és visszaadom. Hogy szeretem a tanítványomat, hogy akarom, hogy közel jöjjenek, ne csak távol legyenek, mint János, aki mindig aki amikor csak tudott, Jézusnál volt, és a kávelére tette a fejét. Mennyire szerette. És ugyanakkor lássuk ebben a képen, hogy Jézus soha nem állt fel, és azt mondja, János, hát hogy mit csinálsz itten? Hogyha itt lenne a Magyarországnak az elnöke, mi így csinálnak? Oda mennénk, és a fejünket oda tennénk hozzá? Mutass egy kicsit respektet, hát hogy? Ülj fel egyenesen! Nem. Azt látod a képen, hogy Jézus szereti, Jézus annyira appreciates. Annyira örül neki. Ezért jött le! Meg akar érinteni minden egyes pillanatban, amikor megvolt a lehetősége, mindig megérintette, még ő látta a gyermekét. De azt mondja, nem tudom, hogy van a magyar mellett fordítva, de azt mondja a németben Luther úgy fordította, hogy megfogta a gyermekeket, és a szívéhez nyomta. Igen. E Herz des Ihn, azt mondja. Megszívelte, szívéhez nyomta. Annyira szerette. Hát adja az Úr, hogy értsük meg, hogy mindez az ajándék, az egész lélek ajándéka, de főleg a prófétaság lelke, hogy ez azért van adva, hogy nekünk, mint ajándék, és az a gyermek, amelyik nem fogadja el az ajándékot, gondoljatok egy szülinapra, amikor a gyermek egy ajándékot csinálunk, már hetekig, hónapokig azelőtt gondolkozunk azon, mit adjunk nekik, mit a legszebbet, a legjobbat, amire tudjuk, hogy ő szereti, azt vesszük meg, és akkor becsomagoljuk szépen, sok időt teszünk rá, hogy szépen nézzen ki, és akkor átadjuk, hogy a gyermek azt mondja, na, annyi minden játékon, nem kell köszönni. Hogy megtörne a szívet nektek, mint szülő? Nem? Ne utasítsátok el, keressétek tiszta szívből, fogadjátok el ezt az ajándékot. És főleg a prófétaság lelkére törekezzetek. Ez az én imám és reményem mindnyájunkra. Imádkozzunk! Drága atyám! Ó, mennyire lássuk a te szeretetedet! Atyám, hogy mennyire akarsz, kinyújtod a karodat, hogy érints meg minket, és mennyire mi futunk el tőled mindig. Minden más annyira fontosabb az életünkben. De az, hogy keressünk téged teljes szívből, hogy proféták legyünk, hogy tudjunk veled személyesen beszélni, és te tudjad a te akaratodat kinyilatkoztatni nekünk személyesen, az mennyire távol áll sokszor tőlünk. De most, hogy megértettük, megláttuk, hogy ez a te akaratod, hogy ezt adtad meg nekünk, hogy a prófétaság lelke a legnagyobb, egyik legnagyobb ajándéka a léleknek, amit te megadtál. Hadd, hogy keressünk az utat, keressük meg, hogy kapjuk meg, és amikor megragadtuk, ne engedjük többet el. Ez a kívánságom, és erre kérlek, hogy nyisd ki a szív, mindnyájunknak szívét, akik itt vagyunk, hogy ez legyen az igazság a mi életünkben, és ez legyen a tapasztalatom. Dicsőítünk téged, és most, ahogy átmegyünk a tóhoz, hogy ezt a keresztséget tegyük meg, megkérünk, hogy áld meg az egészet, és mindnyájunkat. És add, hogy legyen ez egy nagy benyomás, egy nagy tapasztalat mindnyájunkra. Hálát adunk neked Krisztusban. Amen.
Amen. Amen.